Békesség néktek, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadozzunk-e napon. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. Amen. Kedves szeretett testvérek, halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint szólni kíván hozzánk a mai napon Márk evangéliumának 4. részéből. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, s azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, s mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt, és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot, akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti, akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való. És ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Majd így folytatta, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk, olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, s olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékába fészket rakhatnak az égi madarak. Kedves testvérek, Istennek igéje legyen áldott, hogy a mi szívünk jó földként fogadhassa be most magába az Isten igéjének jó magját, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ebben a hónapban is te hozzád jöhetünk, mint élő kútfőhöz, mint ahhoz a magvetőhöz, akinek kezét most is áldhatjuk, azért a magvetői munkáért, amelyért már oly sokszor álltál meg, a mi életünk szántó földje mellett is hintetted az igét, örömben, bánatban volt hozzánk szavad, Urunk, légy mindezekért áldott. Urunk, látod, most is itt vagyunk, szó szerint az aratásnak a kezdetén, amikor kint a földeken már elkezdődik az aratás, és felvonulnak a munka elvégzéséhez, Úrunk, kérünk, hogy légy most ott a mi életünk szántó földje mellett, amelynek még nem jött el az aratásának ideje, hanem a magvető jön most is. Úrunk, engedd meg, hogy áldott csendbe tudjunk téged fogadni, a te igédre figyelve, és engedd meg, Urunk, hogy mindaz, ami a szívünkbe gátolná, hogy jó földként fogadjuk a te igédet, a megbotránkozás köveit, a próbatételnek köveit, Urunk, vedd ki a szívünkből. Te húzd ki most is onnan a tövises, bogáncsos kórókat, az élet haragjának, és nem oda illő növényeinek, a jelenlétét, Urunk, te vedd el a szívünkből, hogy legyen helye a te ige magodnak hová hullani, hogy sokat teremhessen. Úrunk, kérünk, hogy nyisd meg az Isten országának világát most is számunkra, hogy az Isten tisztelet órájába benne lehessünk a titokba, a Krisztus titkába, hogy magától nő a vetés a szívünkbe. Úrunk, jöjj és termékenyítsd meg a mi lelkünket, növeld a mi hitünket, hogy hihessünk, és aztán érthessük a te példázatodat. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, légy közöttünk, és áld meg a mi igére figyelésünket, szenteld meg Isten tiszteletünket. Jézusért. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelének 4. részének 1., 2., 14. és 15. verseiből, majd János evangéliumának 15. részének 5. verséből a következőképpen. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelébe ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Jézus mondja, aki én bennem marad és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kedves szeretett testvérek, Úr Jézus a példázatát, a magvető példázatát azzal kezdi, egy figyelem felhívással, hogy halljátok. Ugyanezzel a felszólítással már találkozhatunk az Ószövetségben is, amikor azt hangzik, hogy Sömá Izrael. Halld, Izrael, az Úr, a te Istened, egy Úr, egy Isten. Tiszteld ezért ő teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Az Úr Jézus azért használja ezt a felszólítást, mert az a példázat, amit mondani fog a magvető példázatáról, mondhatjuk, hogy minden példázatnak és az Isten országáról szóló tanításnak mindennek a legalapja. Így is utal, amikor a tanítványok felé és az ő értetlenségük felé fordul, hogyha ezeket nem hiszitek, hogyan fogjátok a többit megérteni. Igen, az Úr válasz nem áld annak, aki őt kétkedőn boncolgatja, annak tudja megfejteni az Isten magát, aki hittel közeledik felé. Ez minden Isten tiszteletnek, minden ige hirdetésnek az alapja, hogy ott van-e az, amire Pál felhívja a figyelmet, hogy én, mint aki fogoly vagyok Krisztusért, kérlek titeket arra, hogy alázattal, szelítséggel és szeretetbe fogadjátok be egymást. És amikor egymást befogadjuk, tudjuk először valakit be kell fogadni, ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Halljátok tehát, mondja Jézus Krisztus, és ez ma is szóljon a mi szívünkhöz, hogy ne csak a fülünkig jusson el a hirdetett ige, hanem a szívünk burkát átlépve életünk székhelyéig. Ugyanis ez az Isten akarata, hogy az ige a szív belsejébe jusson el. Mennyi gátat helyezünk mi ezelé, kedves testvérek? Mennyi akadályon kell átverekednie magát az Isten igéjének, míg aztán beléphet életünk szentélyébe, a mi lelkünkbe, és mégis jön a magvető. Ez egy olyan örömteli dolog. Ezért is választottam igei köszöntésként ezt a csodás igét, hogy békesség néktek, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert igenis jó az Úr, nem szűnik megvetni, nem szűnik meg hordozni az ő üzenetét, nem fárad el abba, hogy megnyissa az Isten országának titkát, és nem a mi bűneinket, nem a mi érdemeinket nézi, hanem a szívünket, hogy elvesse a mi életünkbe is az Isten országának éltető csíráit. Ezért öröm minden Isten tisztelet az ige hallgatóinak azért, mert befogadhatjuk az Isten országának titkait, és növekedhetünk, mert a növekedés nem ember kezdeményezi, nem ige hirdető, nem egyházi szervek, nem emberi hatalmasságok. Az ige növekedését, hogyan halljuk, mikor magától nő a vetés, ez az Istennek a hatalma. Ő, aki adja kinek a hitmértéke szerint, és amikor ez a növekedés létrejön az életünkbe, és aztán már nem csak befogadói, hanem hirdetői is vagyunk az Isten országa igéinek, azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, oly sok lelkész kolléga is, akik hátratételt szenvedtek az ige hirdetése miatt, hogy megkérdezték tőlük, hogy miért nem hagyod abba. Azt mondták, és ez minden nap példaadó, mindnyájunk számára, az én számomra is, azt az örömöt, hogy Istennel együtt mehetünk ki a nagy magvetővel, és hinthetjük az örök élet magjait, ezt az örömöt nem vehetik el méltatlan helyzetek, emberi gyalászkodások, méltatlan viselkedések. Hát ki megy a magvető vetni? Halljátok! Az Úr Jézus erre hívja fel a figyelmet. És amikor kimegy, és megáll a föld mellett, a szántóföld mellett, akkor mégis azt láthatjuk, hogy mindenféle földbe a jó magot belehinti az Isten szeretete. Palesztinában nagyon jól tudjuk, hogy nagyon rossz földrajzi adottságok között kellett, hogy a vetésnek a munkáját elvégezzék. Nagyon sok olyan földdel lehetett találkozni, föld felszínnel, amelynek az alján elég vékony földréteg alatt már mészkövet lehetett találni. Nagyon élősdi bogáncsok, kórók és gazok vannak azon a vidéken, nem mintha mi ezt nem ismernénk a mi tájékunkon is, hiszen egy-egy nagyobb kiadós eső után szinte burjánzásnak indulnak, s ember legyen a talpán, aki kordába tudja őket tartani. Mégis a magvető kimegy. Először Palesztinába elvetették a magot bőséggel mindenféle földterületre, és aztán jött annak a munkája, hogy az ekével beszántsák a földbe a magot. Ha fordítva tették volna, a szélsőséges időjárásnak köszönhetően nem maradt volna meg a maga földben. Hát nem így vagyunk mi is, Isten jön. Megáll az életünk szántó földje mellett, és olyan jó, hogy Isten jó magot hoz. Az úgy jó, ahogy van, benne van az élet növekedésének, a gyümölcs termésnek, az Isten országának minden ajándéka. Jó mag az ige mag, és Isten gazdagon hinti ebben a pillanatban is, itt is és szerte a világon. Csodálatos Istennek ez a munkája. Egy kínai ember szívébe épp úgy oda tudja szánni az ige jó magját, mint az európai ember szívébe. Szerte a világon, és amikor elhinti, utána jön az eke. Jönnek a próbatételek felszántott földjei az életünkben, és bizony, amikor a próbatétel ekéje a szívünkbe mélyre hatol, akkor derül ki, mint a palesztin földön is, hogy azon a vékony földrétegen alul, lejjebb, vagy ó, milyen réteg van a mi szívünkben. Mert a legtöbb elvetett ige magnál azt halljuk, hogy ideig, óráig örvendeznek neki, ez annyira megragadott. Csak egy az, amely elzárkózik, a kemény föld, az út széli letaposott föld. Egyedül az nem hajlandó rugalmassá válni, befogadóvá válni, az összes többi a köves föld, aztán amiben a tövises, bogáncs, kórós gaz van, annál is azt halljuk, hogy ideig, óráig örömmel fogadják az Isten igéjét, de aztán, és jön a szomorú fejezete, folytatása a történetnek, ahol köves a föld, a vékony földréteg alól az eke felhozza a köveket, és ezekben a kövekben mit tud az ember tenni? Hát megbotlik. A kő az ember szívében a nyomorúság. Mikor az élet behozza életünkbe a nyomorúságokat, anyagit, szellemit, lelkit, testit, vagy az Isten igéje hallgatása miatt szenvedünk netán hátra tételt, ezek a megbotránkozás kövei. Olvassuk csak el a Zsoltárok könyvét, szó szerint ezt mondja a Zsoltáros. Már majdnem megbotlottam, mikor láttam, hogy az istentelenek, akik gyalázzák az Isten, milyen jó dolguk van, de elmentem az Isten templomába, és rájött arra a csodára, mert vetette, hintette Isten az ő szívébe az ige magját, hogyha keseregne az én bensőm, Uram, nyomorultabb lennék a megteremtett világnál, az állatoknál is, mert ha elenyészik is testem és szívem, lelkemnek kősziklája is örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Igen, Jézus ezt mondja, hittel fogadjátok. Jakabnál is ezt olvassuk, szelíd lélekkel fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani, menteni a ti lelketeket. Mitől tud megmenteni? Hát az elgazosodástól. Bizony, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy a harmadik földnél, amikor már ott vannak a tövises bokrok, a gaz, hát ott nagyon nehéz dolga van az ige magjának, mert elfojtják, elveszik tőle a napfényt, elveszik tőle a táperőt, hogy igazából növekedésnek indulhasson. Nagyon pontosan nézzük meg, hogy az Úr Jézus ezeket a növényeket milyen típusba rendezi. Az eredeti szöveg használata szerint ez mindenféle bogáncs, kóró, tövist és gazt jelentett, amit csak a föld adni tud magából. De három típusba rendezi Jézus ezeket a gyomnövényeket. És először is azt mondja, hogy a gond. Valamiféle gond van az ember szívében. És itt szó szerint az aggodalom az, ami itt szerepel. Az aggodalom felnő a szívünkbe, pedig de jó volt a templomba, mondjuk magunkba, otthoni csendességünkbe. Miért van az, hogy a templomba úgy megnyugtat az Isten igéje, aztán kimegyünk innen, ránk zúdul az élet nagy ekéje, felszántja a szívünket, a lelkünk húsába mar, és ahogy Jézus mondja, ideig, óráig örülnek az igének. Aztán átadják magukat a gondnak, ahelyett, hogy a gondviselésnek. Milyen nagy különbség. Azt hallhatjuk az új szövetségbe Péter apostolnál, hogy minden gondotokat őre elvessétek. És ez egy kis szófordulattal is felél, mert annak van gondja, aki sokat gondolkodik. Tehát minden gondolatotokat, és ami ebből származik, gondot, őre elvessétek. Milyen nagy az Isten szeretete. Igen, hinti a magot, és közben még a gondomat is átadhatom neki, hogy az ige magja sok gyümölcsöt teremhessen. Átadjuk el, kedves testvérek, minek adjuk át magunkat, a gondnak vagy a gondviselésnek. Egy cseppet sem mindegy a dolog végkimenetele szempontjából. Ha a gondnak adom át magam, el fogja folytani a szívembe az Isten iránt való lelkesedésemet, és elveszi a táperőt az igétől, hogy az növekedhessen bennem. Ha átadom magam a gondviselésnek, akkor tudom, hogy Isten gondviselése minden kétségtől, nehézségtől, búskomorságtól, minden emberi tévedéstől meg fog őrizni. Mert az én mennyei atyám akarata nélkül, mondja a hitvallásunk, még egy hajszál sem eshetik le az én fejemről. Kinek adjuk át magunkat, mikor a magvető kimegy, és hinti most is a magot? Hát a következő gyomnövény, az gyakorlatilag úgy nevezi meg az Úr Jézus, hogy a gazdagság vágya. Most ez nem azt jelenti, hogy egy szegény ember vágyakozik a gazdagság után. Itt már a gazdagság megvan. De nagyon jól tudjuk, hogy amikor van, ahhoz még több kell. Tehát a gazdagság magában hordozza azt a pénzimádatot, hogy soha nem elég, és elkezdek ettől égni, ebben szenvedni, és mivel ezután van minden idegsejtem, és ezt akarom megvalósítani, kitalálni, hogy hogyan legyen a többhöz még több, ezért szintén, mint a nap sugarai, amikor kilövelnek, és most ezt tapasztalhatjuk a napokban is, mit jelent, amikor perzsel, amikor a pici növénykét, amelynek még alig van gyökere, szinte elperzseli, és teljesen lefekszik a földre. Ilyen jövőt szánunk-e annak az igének, amiért idejövünk? El kell ezen gondolkodni. Idejövünk őszinte szívvel, és aztán engedjük, hogy a gonosz megdelejezzen minket hazafelé útközbe, elfeledjük az ígét, és marad a gazdagság, meg a gond, meg a vágy. És ez a harmadik gyomnövény, amit az Úr Jézus megnevez, a vágyakozás, a kívánság. A görög epitümia ige szerepel itt, ami szó szerint azt jelenti, hogy rajta van valamin, mármint az ember szíve. Rajta vagyok valamin, ami után vágyakozom. Szeretném azt megszerezni, betölteni, megvalósítani, elérni. Rajta van a szívem. De akkor hol maradnak a szellemiek? Ha csak az anyagi világon van a szívem, hogyan tudok növekedni lelkileg? Sehogy. És mégis van örömhír. Mondhatnánk mai világi nyelven, hogy mégiscsak siker történet, az Isten magvetése, mert hát mégiscsak van jó föld, porhanyós föld, amelyben nincs kő, nincs tövis, nincs bozótos, hanem jól megmunkált. És itt az egyik professzor asszony gondolatát hoznám ide, ki az egyetemi órái idején szakasszal kapcsolatban annyit mondott, hogy kemény ez a beszéd, de gondolkodjunk el rajta, mindenki maga tehet arról, hogy a szíve milyen föld. Ha a kiskertem elgazosodik, a szomszéd tehet-e róla, vagy én? Nekem kellett volna azt rendbe tartanom, nem pedig a szomszédnak. S ha az én lelkembe felveri magát az élet gaz növényzete, a harag, a neheztelés, az irigység, a vádaskodás, akkor vajon ki tehet róla? Nem én nyitottam neki ajtót? Nem én engedtem be az életembe, hogy jelen legyen? Hát bizony kemény beszéd ez, drága testvérek, de igaz, és az Istennek az a kegyelme, hogy igen, létezik jó föld. És ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, ha behívjuk az életünkbe, vele együtt jó földé tudunk válni, a jó föld pedig nem más, mint a szeretet. Azt is mondhatnánk, hogy a Krisztus földjén lenni, az azt jelenti, hogy jó földben lenni. Hát, kedves testvérek, az ember mindig veti a magot, gondoljunk csak a szavak magjára. Amikor a gyermek láncfüvet, kislányom nagyon szereti, és amikor megírik, és már az a kis fehér pilléje van, amit el lehet fújni, na hát, hogyha azt össze kéne szedni, miután elfújtuk, igen nehéz kihívás előtt lennénk. Ilyenek az emberi szavak. Olyan könnyen mondjuk, mert hát jön, terem. És aztán elfeledkezünk arról, hogy növekszik. belehullik a másik ember szívébe, gondolatába, és aztán csak nézzük és figyeljük, hogy neheztel? Miért nem szeret úgy, mint eddig? Hát mert az a szó belehult a szívébe, elkezdett növekedni, és most terem. És nekünk kell learatni, ami ki nem tudom mondani, hogy bocsáss meg. Kemény dolog ez. Isten a növekedést beleteremtette a világba. Jól gondoljuk meg, hogy amikor elolvassuk a teremtés történetét, azt olvassuk, hogy Isten megteremtette a világot, és benne makkozó növényeket, fákat teremtett. Minden magába hordozza az élet magját, hogy szaporodjon, sokasodjon, növekedjen. De az Úr Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Az Isten országa gyümölcseit nem lehet megteremni, ha a gyűlölet magját hintem el. És azt sem lehet megvalósítani, hogy az Isten országa magját a neheztelés földjén hintsem el. Nem megy, kioltja egymás, nem fog teremni. Gondolkodjunk csak el, hogy itt az ige nem terméshozamról beszél, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit, hanem arról beszél, hogy egy mag mennyit teremhet, ha az jó földbe van elvetve, a többi pedig semmit nem terem, és ennek megvan az oka. Gyűlöletbe nem terem, neheztelésbe nem terem a mag, csak szeretetben. Ezért mondja Pál, hogy növekedjetek fel mindenestől a főhöz, aki a Krisztus. De mitől növekszünk? Azt mondja, hogy teljes szelídséggel, alázattal, jósággal, szelíd lelkűséggel. De nehéz a növekedés. Mondhatnánk azt is, hogy a fájdalmas növekedés boldogsága, mert boldogság, amikor hittel tudok imádkozni, boldogság, amikor megértem az Isten igéjét. Megvannak e mögött a fájdalmas élmények, ami a növekedést elősegítette. Olyan ez, mint amikor a fiatalok ifjú korba lépve hirtelen sok centit nőnek meg, és a növekedésnek ott is megvan a fájdalma, izom görcsökben, hátfájásokban, mert hát hirtelen nő a gyermek, sokat nőtt. Igen, a növekedéssel együtt jár egyfajta fájdalom, és mégis boldogság, mert növekedés. És csodás növekedés, amikor ifjainkat látjuk, hogy érdemes szeretetben növekedni. Erdélyben nagyon sokféle legenda van, arról fenntartva, hogy miért olyan a búza kalász, amilyen. Az egyik azt mondja el, hogy amikor Isten megteremtette a búza kalászt, akkor a búza kalász hegyén csak egy-két szemecske volt, és tarackos volt a gyökere. És amikor két testvér ezeket elültette a szántó földjükbe, akkor két zsák búza termett. Hát egy-egy, ketten voltak, hazavitték. És este fele azon kezdtek el töprengeni magukba. Az egyik testvér, aki egyedül álló volt, hogy ez így még sincs jól, mert az én testvéremnek sok gyermeke van. Ezért én most elmegyek őhozzá, és elviszem neki ezt a zsák búzát, neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem. Igen, ám, de a másik testvér is gondolkodott, akinek sok gyermeke volt, ott van az én testvérem, aki egyedül álló ember, mi sokan vagyunk, elő tudjuk állítani, ami az asztalra való, de ő csak magára számíthat, hát nincs ez így jól, veszem a zsákomat és elviszem neki. És amikor találkoztak a mesdjén, egymásra néztek, elmondták, hogy miért találkoznak most ők itt. A legenda szerint egy meleg fuvallatból forgószél támadt, és az egész mezőt, ameddig csak be lehetett látni, Isten bevetette a búza magjaival, és azóta teremhet a búza nem csak két szemet, hanem többet is. Szeretetből, szeretetben termés van. Istentől megáldott termés. Istennel megcselekedhetjük. Nála nélkül semmilyet nem érhetünk el. És amikor a palesztinai vidékekre gondolunk, Hát gyakorlatilag, ha egy agronómus hallotta volna az Úr Jézus által elmondott termés eredményeket, azt mondta volna, hogy hát ez képtelenség. Hát 30-szoros termésen nagyon lehetett azokon a vidékeken elérni. Itália földjei, amelyek túlsak és gazdagak, ott is csak 8-szoros terméshozamot tudtak elérni. Gyakorlatilag az Úr Jézus időszakában, az ókorban, az egyiptomi és mezopotámiai vidékeken tudtak a Nílusnak az árasztásos öntözése révén elérni többször évetés és aratás mellett szép eredményeket. És feljegyzik, hogy Betlehemben mégis volt egy olyan búza típus, amelyiknek egy szálán 3-5 kalász is lehetett. Igen, csak Betlehem vidékén. Nem érdekes, hogy ami legszebb búza szemünk is az Úr Jézus onnan származik, Betlehemből, és igazából véve, hogyha ezt a drága igemagot, az Úr Jézus beengedjük az életünkbe, csodává válhatunk mi magunk is, mert teremhetünk. Termővé lehet a mi életünk. Nagyon sok embernek az önértékelése porokban hever, mert azt éli meg, hogy nem terem, nem tud növekedni, nincs siker az életében, nincs a helyén. Krisztusban a helyére kerülhet a mi értékünk, növekedhetünk és teremhetünk. A pszichoanalízis világának egyik nagy személyisége a 20. században Carl Rogers volt az, aki a személyközpontú, kliensközpontú lelki gondozást segítő beszélgetés néven honosította el, hazánkban is ennek elég nagy sikere volt, és ő úgy jutott el odáig, hogy felismerje, hogy milyen fontos az adott ember adottságait, az ő lelkének szántó földjét figyelembe venni, hogy ő maga, mint akit farmerként a szülei próbáltak nevelgetni, terelni, nagyon keményen fogták, és elmondta az édesapja, hogy te tőled, fiam, nem csak azt várom el, hogy a munkádat becsülettel ellásd, de te is felelsz majd azért, hogy milyen lesz a hozama annak, ami magot rád bíztam és elvetettél, mert a mag jó. A földet neked kell megművelni, és a te szakértelmed kell hozzá, hogy jó legyen a gyümölcs termés és sikeres az aratás. Rogersnek nem volt könnyű dolga, keményen küzdött azért, hogy édesapja elismertségét ki tudja vívni magának, és amikor egy nagyon egyszerű példa jutott eszébe, ami a segítő beszélgetés felé elindította, ez pedig a burgonya példája. Amikor a krumpli elkezd csírázni, azt üzeni, itt az ideje, hogy elültessetek. Földbe kell tenni, és a földben csodák csodája teremni kezd sokszorosát. Krumpli fajtájától függően. S Rogers azt mondja, minden emberi élet ilyen érték. Csírázni kezd, növekedni, szellemileg, lelkileg, testileg, kibontakozni, növekedni és teremni vágyakozik minden élet. Meg kell találnia a neki megfelelő földet, hogy teremni tudjon. Most is ezekben a hetekben, hónapokban többen vannak, akik államvizsgáznak, pályát választanak, és éppen ebben tusakodnak, hogy mi lesz az a pálya, mi lesz az a foglalkozás, amiben én ki tudok teljesedni. Bármilyen hivatást is válasszunk, a legfontosabb választás Krisztus. Krisztusban tudom elnyerni életem értelmét, hogy az Isten országa bennem elkezdjen növekedni, és olyan csodálatos a mustármag példájával, amellyel bezárja az Úr Jézus a példázat sorozatát. Azt mondja, hogy a mustármag a legkisebb minden mag közül. Azt jegyzik fel róla, hogy a 725-760 darab mustármag kell ahhoz, hogy egy grammot nyomjon. Óriási mennyiség. És azt is jegyzik, hogy Palesztínában olyan gyorsan nő, hogy gyakorlatilag néhány hét alatt 3-4 méter magasra is meg tud nőni. Az Isten országa is így akar nőni bennünk, a mi lelkünkben, a gyülekezetünkben és a világban. Egyszerre vagyunk szántóföld, akik magukba fogadhatjuk az Isten országa magját, és egyszerre lehetünk égi madarakká, akik az egyház csodálatos fáján fészket rakhatunk, mert bár földiek vagyunk, de az Isten országát hordozhatjuk magunkba. Erre egy szót mondhatunk, misztérion, titok, magától terem. Hát így teremjen a mi életünk is, Krisztusban, az Isten országa dicsőségére. Amen. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, a te kegyelmedért, szeretetedért, hogy ma is jöttél, megálltál életünk szántó földje mellett, és ma is szólítottál bennünket, halljátok, mert minden egyes szó, amit te mondasz, Urunk, a te igédben, az élet. Termő élet. Úrunk, így könyörülj meg rajtunk, hogy a ma hallott igéket, amelyeket szívünkbe hullattál, azok termőre fordulhassanak. De így könyörgünk, Urunk, nem csak a mi szíveinkért, hanem szerte a mi magyar hazánkba, mindenütt, ahol hirdettetik ma is az ige, és szívekbe hullhat az Isten országának magja. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy teremhessenek 30-szor, 60-szor, vagy akár 100-szor annyit is. Urunk Jézus Krisztus, könyörülj meg az egész teremtett világon, amely sóhajtozva várja az Isten fiainak megjelenését, hogy az Isten országát láthassák maguk között. Légy irgalmas nekünk, Urunk, hogy termőre forduló életek lehessünk, és teremhessünk hozzád méltóan, Urunk, jó gyümölcsöket, az Isten országának és a Szentléleknek gyümölcseit. Úrunk, könyörülj meg egyéni személyes életünkön, hogyha mi szívünk földje nem jó föld még, Úrunk, segíts nekünk azt megtisztítani, hogy termőre fordulhasson. Jöjj és irgalmazz, Úrunk, hogyha a gondoknak adjuk át magunkat, meg a vágyakozásoknak és a kívánságoknak. Úrunk, jöjj és engedd meg, hogy mindezeket le tudjuk tenni a te kezedbe, mert tudjuk az ígét, tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. S Urunk, légy irgalmas nekünk, amikor megkeményedik a mi szívünk, amikor elveszíti rugalmasságát, hogy befogadjon téged. Jöjj, Urunk, és te add vissza a mi hitünket, hogy hinni tudjunk, és aztán érteni. Csodás dolog ez, Urunk, hitáltal lehetünk benned, s aki benned van, az értheti a ti titkaidat. Aki kívül maradnak, azok nem értik a példázatokat, s nem értik a te igéidet. Úrunk, irgalmazd meg rajtuk is. Így legyél, Urunk, gyülekezetünkkel, családjainkkal, áld meg, Urunk, gyülekezetünknek presbitériumát is, s könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg azt a nagy döntést, amely előtt a mi gyülekezetünk áll, hogy Urunk, te tőled és te általad kiválasztott lelkipásztora lehessen a tetemvári gyülekezetnek. Úrunk, legyen meg a te akaratod. Így könyörgünk, Urunk, szerte a világon, minden meghirdetett igéért, eléd hozzuk a betegeket, a gyászban megtört szíveket, te légy vigasztalója minden megszomorodott szívnek. Így maradj velünk, Urunk, s légy az aratókkal, mikor az aratás idején vagyunk, engedd meg, Urunk, hogy asztalunkon is ékeskedjék majd a termésnek gyönyörűsége. Jézus nevében adunk hálát, hogy meghallgatod imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.